Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Ismét téma volt az általános ügyek tanácsában az uniós alapszerződés 7. cikk szerinti eljárásának megindítása Magyarországgal szemben. Mindeközben Varsó folyamatos vétót helyezett kilátásba az egyhangú döntéseknél, amennyiben nem kap pénzt a helyreállítási csomagból. Részletek hamarosan. Előtte azonban arról, hogy az Agrárminisztérium a szakmai szervezetekkel együttműködve elkészítette a közös agrárpolitika 2023 és 2027 közötti hazai támogatási intézkedéseit tartalmazó stratégiai tervet, amit a benyújtás előtt utolsó lépésként társadalmi vitára bocsátott. Pár héttel korábban a KAP-ot magát az Európai Parlament fogadta el. A Magyar Szaktárca vezetője szerint a KAP kereteit a megújuló vidék, a megújuló agrárium program megvalósításának szentelik. Kaproncai István agrárközgazdászt kérdeztem a részletekről. Mik az irányai ennek az agrárstratégiának? Megváltozik-e ez az előzőekhez képest, vagy a jelenleg hatályoshoz képest?
Igen, azért lesznek jelentős változások. Ugye 2021-22-ben még a korábbi szabályok szerint, de már az új költségvetési keretek között történik a közös agrárpolitika szabályozása. 2023-tól azonban új irányok, új fókuszok, új szabályok kerülnek bevezetésre, és Magyarországnak ez év végéig le kell adni a stratégiai tervét, amely mind az első, mind a második pillérre vonatkozik.
Mik lesznek ezekben a pillérekben, az elsőben, illetve a másodikban?
Az első pillérben lényegében és a másodikban is nagyobb teret kap a környezet, a zöldítés. Az elsőben ez azt jelenti, hogy bekövetésre kerül egy szakzsargonnal ekosemnek, gyakorlatilag egy agroökológiai alapprogramnak nevezett keret, amely kiegészíti azt a jövedelem támogatást, amit eddig kaptak alaptámogatásként, tehát szabszként, illetve zöldítésként a termelők. Illetőleg ennek az alaptámogatásnak lesz egy környezeti kondicionalitási feltétele, tehát ami korábban a zöldítésben megkövetelt teljesítés volt, zöld teljesítés, azt ezentúl a támogatás feltételeként, az alaptámogatás feltételeként is megfogalmazzák. Tehát ez mindenképpen a zöldebb közös agrárpolitika irányába megy, és ugyanígy a második pillérnél is jelentős zöldítési elemek kerülnek megfogalmazásra. Magyarországnak ez azért is érdeke, mert hogyha itt a második pillérben komolyabb zöldítési lehetőségeket, feltételeket fogalmaz meg, abban az esetben az első pillérben csökkentheti az alaptámogatás csökkenésének a mértékét.
Ezt a zöldítést egyébként hogy kell elképzelni? Hogyan lehet megvalósítani a gazdák részéről?
Hát a gazdálkodás részéről gyakorlatilag meg kell felelni a közös agrárpolitikának a zöld megállapodás, illetőleg a termőföldi, az asztali és biodiverzitásának. Ennek megvannak az előírásai, tehát például olyan előírásai vannak, hogy 2030-ig 50%-kal kell csökkenteni a növényvédőszer felhasználást, 20%-kal a műtrágya felhasználást, 50%-kal az állattenyésztésben a különböző a gyógyszereknek a felhasználását, illetőleg növelni kell az ökológiai gazdálkodás, a biogazdálkodásnak a területét. Na most ezt az Európai Unió már több mint egy éve ugye meghatározta, de érdekes, hogy egy évig hatástanulmányt erre vonatkozóan nem végzett, és tulajdonképpen az első, amit ez hatástanulmány erre vonatkozóan készült, azt az Amerikai Egyesült Államoknak a mezőgazdasági minisztériuma készítette. Most már az EU-nak is van, és egy német cég is csinált hatásvizsgálatot. Ennek érdekes eredményei vannak, tehát hogyha ezt a zöldítési metódust, ami elő van írva ezekben a tervezetekben, stratégiákban, megvalósítja az Európai Unió, az mindegy 10-11%-os termelés csökkenést fog okozni, és árvonatkozásban is különböző termékpályákon, különböző termékeknél, de 10-60%, nyilván 60% csak nagyon kevés terméknél, árdrágulást is okozhat.
Melyeknél elsősorban?
Elsősorban az állattenyésztési termékeknél várható a nagyobb árdrágulás, kevésbé a növénytermesztési termékeknél. Na most ugyanakkor környezetileg lesznek pozitív hatásai, tehát például a üvegházhatású gázoknak a kibocsátása az csökkenhet 20-29%-kal, de ugyanakkor azzal is kalkulálni kell, hogy a termelés csökkenés egy részét átveszik EU-n kívüli, tehát a termelés csökkenéssel érintett termelés egy részét átveszik EU-n kívüli országok, ahol esetleg a környezetszennyezés még nagyobb. Tehát ez a csökkenésnek, ennek a csökkenésnek globálisan csak a fele fog érvényesülni, mert más országokban meg nőni fog a globális üvegházhatások kibocsátás. Hangsúlyozom, mint egy felével, tehát a szaldó azért még pozitív marad.
A végén, de nem utolsó sorban, az uniós támogatások mértéke és értéke növekedni fog, vagy csökkenni, esetleg stagnálni a következő időszakban?
Változó. Az első pillérnél, tehát a jövedelem támogatásnál az EU előírásai okán, tehát a költségvetés okán csökkenni fognak a kifizetések, tehát az alaptámogatásban kifizetett pénzek azok kevesebbek lesznek, mint most a SZAPSZ és a zöldítés, ami az ECO-szkímmel, tehát az agroökológiai programmal növelhető, tehát kompenzálható egy szintig. A második pillérben viszont jelentősen nőnek a lehetőségeink, mert a magyar kormány ez év elején hozott egy olyan döntést, hogy 80%-kal kiegészíti az EU forrásokat, és ez jelentős pénzt jelent, tehát azt jelenti, hogy kb. 9000 milliárd forint áll majd a 7 év alatt rendelkezésre a gazdáknak, illetve a magyar vidéknek, tehát ezt ki kell használni, de nagyon fontos, hogy ezt hatékonyan használjuk ki. Nyilvánvalóan ennek jogszabályi és egyéb feltételei is lesznek.
Kaproncai István agrárközgazdást hallották.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
Lengyelország igazságügyi minisztere szerint az országnak fel kellene függesztenie az uniós költségvetésbe történő befizetéseit, és meg kellene vétóznia az európai politikákat, ha Brüsszel csökkenti a Varsónak szánt pénzeket, és fokozza a jogállamiságért folytatott harcot. Az EU Monitor főszerkesztője szerint, amennyiben ez bekövetkezik, akkor olyan történik, amire 20 éve nem volt példa az unióban. Mindezek előtt azonban az Európai Uniós tagországok általános EU ügyekért felelős minisztereinek üléséről, amelyen ismét téma volt Magyarország. Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét kérdezem.
Most a 7. cikk szerinti eljárás folyik ugye a tanácson belül, és ennek jegyében a szlovén EU soros EU elnökség, ugye, amely már csak pár napja van hivatalban, ők tartanak egy tulajdonképpen egy áttekintést. Ez még csak nem is meghallgatás, ugye, mert általában, amikor a tanács foglalkozik a magyar és a lengyel üggyel, most már 3, illetve 2 évről beszélünk, elég hosszú ideje, most már 3 éve foglalkozik ezzel a témával, akkor két lehetőség van, vagy tartanak egy úgynevezett áttekintést, tehát hogy mi a helyzet, egy helyzetértékelést. Ez történik egyébként, ez történt kedden, a keddi napon, amikor is az Európai Bizottság ad a maga részéről egy áttekintést, hogy hogyan áll a magyar és a lengyel országgal szemben folyó 7. cikk szerinti eljárásnak az helyzete. Ugye áttekintik azt, hogy a legutóbbi meghallgatás, ami júniusban volt még, azóta mi történt, vannak ügyek, ezt mind a magyar és lengyel oldalon is, ezt tudjuk, és utána hozzá lehet szólni ehhez, a magyar és a lengyel fél is elmondja ilyenkor a saját álláspontját, megismétli sokat szóra, aztán utána a tagállamok, azok a tagállamok, amelyek úgy gondolják, hogy van hozzászólnivaló, mondani valójuk, azok hozzászólnak.
De ugye ez már évek óta húzódó folyamat, ezzel a korábbi elnökségek is, a portugál vagy a német elnökség is foglalkozott, vagy éppen nem foglalkozott. Meddig lehet ezt elhúzni, és egyáltalán lehet ezt lezárni, vagy nyugvó pontra helyezni?
Igen, tehát a szerződés a 7. cikk szerinti eljárásra vonatkozó része, az nem ad igazából támpontokat arra vonatkozóan, hogy milyen időkeretben kell ezt a megvalósítani. Azt írja, ugye, hogy miután tulajdonképpen elindul az eljárás, ez elindult, ugye az átkerül a tanácsnak a térfelére, és a következő procedurális lépés az, amikor a tanács valami állást foglal, ugye jelen esetben a lengyelek esetében az Európai Bizottság volt a kezdeményezője az eljárásnak, Magyarország esetében az Európai Parlament, a tanácsnak, a tagállamoknak tulajdonképpen állást kellene foglalni előbb-utóbb arról, hogy szerintük is fennáll-e azok az aggodalmak, amelyeket súlyos aggodalmak és folytatólagosok aggodalmak a jogállamra nézve, amelyek indokolták a Magyarországra szemben eljárás indítását, vagy pedig nem. Most ez kétféleképpen történhet. Úgy történhet, hogy a tanács elfogadhat ajánlásokat, konkrét ajánlásokat fordulhat a tagállamhoz, ez nem történt meg eddig, a másik pedig az, hogy egy szavazást tartanak, úgy gondolják, hogy eljött az ideje a szavazásnak, ahol annak érdekében, hogy el tudjanak fogadni valamit, és a procedúra tovább menjen, a tagállamok 4/5-ének a támogatása kell. Ugye ez egy matematika, amire azt mondta mindenki az elején, hogy ez elképzelhetetlen, hogy ez működjön. Most a következő lépés az lesz, hogy a szlovének ugye ezt valahogy glejsattolták ezt az egészet, túlélték valahogy, alámerültek, tartanak egy jelképes, tulajdonképpen egy jelképes vitát most magyar és lengyel esetről, és aztán átkerül a dosszié a francia elnökséghez. Franciaországban ugye elnökválasztások lesznek, ami nagyon fontos, nem biztos, hogy Macron elnöknek nagyon-nagyon érdekében áll majd ennek a jogállami kérdésnek az exponálása, a belső, tehát a belpolitikai okokból, a választások okából. Sokan azt remélik a franciáktól, hogy fel fogják pörgetni ezt az eljárást, és esetleg ajánlásokat fognak tenni. Én azt mondom, hogy ebben a pillanatban senki nincs, még a franciákat is beleértve, még a Macron se tudja szerintem megmondani azt, hogy mit fognak a franciák kezdeményezni ezzel a két dossziéval. Én inkább ott tartok, hogy szerintem valamelyest majd legalábbis retorika szintjén kicsit felpörgetik majd az eljárást, de érdemileg szerintem nem sok fog történni.
Korábban a másik nagy tagállam, a német elnökség is fektette ezt a dossziét, tehát ott sem nagyon haladtak előre ebben a tárgyban.
Igen, ott ne felejtsük el, hogy nem feltétlenül azért, mert nem állt szándékukban a németeknek, hanem azért sem, mert ugye már beleesett a Covid időszak részben, és ez megnehezítette az egész működését. Tehát az, hogy a heti cikk szerinti eljárásban nem történt az utóbbi időben semmi értelmes dolog, annak a részben a Covidnak is szerepe volt, de tegyük hozzá, az inkább alibi volt a tagállamok számára arra, hogy ne nagyon vigyék előre az ügyet. Én nekem régóta meggyőződésem az, hogy ez a tanácsi eljárás a jelenlegi formájában ez nem működik. Egyszerűen nem tudnak igazából egyik oldal lépést váltani, hiszen a mostani eljárás alapján annyi van, hogy ugyanazokat a kérdéseket feszegetik, anélkül, hogy bármiféle konklúziók lennének, közben újabb és újabb ügyek jelentkeznek, azokat is megpróbálják beszuszakolni ebbe a kosárba. Ez a kosár egyre inkább dagad, egyre több ügy lesz, de a tagállamok maguk sem igazából érdekeltek abban, hogy ezt a dolgot döntésre vigyék, mert ugye mindenkinek a fejében ott van azért az is, hogy oké, azért mégiscsak egy precedens teremtene, meg ráadásul nem tudnak elmélyülni az egész eljárásban. Ugye az a nagyon fontos dolog, hogy például Magyarország esetében egy olyan procedúra van, ugye, hogyha ezt ahhoz hasonlítjuk mondjuk, mint egyfajta eljárást, egy bírósági tárgyalást, nem az egyébként nyilván, de egyfajta bírósági eljárást, ugye ki képvisel itt a vádat? A vád képviselője ebben az esetben ugye nem az Európai Bizottság, hanem az Európai Parlament. Az Európai Parlament viszont nincs odaengedve az asztalhoz, tehát ők nincsenek is ott. Viszont a tanács mindenkori havonta váltakozó elnöksége, meg általában úgy áll ehhez a kérdéshez hozzá, hogy pupa hátán, hiszen van éppen elég teendője, másrészt nincs is ideje arra, hogy elmélyedjen ezekben a kérdésekben. Ezért aztán ott tartunk, hogy időről időre ismétlődnek a dolgok, aztán utána megint csak folytatódik az egész, akár évekig is elhúzódhat ez a procedúra. Én nem nagyon látom ennek a végét, egészen addig, ameddig valamilyen dolog nem történik, ami kimozdítja a holtpontról ezt az egész folyamatot. De azt hiszem, látni kell azt, hogy nem a heti cikk szerinti eljárás lesz az, ami ebben a jogállami vitában, ami most már egy évek óta zajló strukturális vita gyakorlatilag, az európai és politikai vita az Európai Unión belül, majd el fogja dönteni a dolgokat.
A helyreállítási csomag is némileg, pontosabban annak az elfogadása összefügg a jogállamisággal. Ugye korábban beszéltünk már arról, hogy a magyar tervet idén nem fogják elfogadni, és a budapesti Macron látogatásnál arról is beszéltek, hogy talán az áprilisi magyar országgyűlési választásig sem fogadhatja el ezt a tanács, illetve előtte az Európai Bizottság. Azonban a lengyelek belengedték azt, mert ők is hasonló cipőben járnak ebben a témában is, hogy amennyiben nem fizet nekik Brüsszel és nem fogadja el a helyreállítási csomagjukat, akkor mindent megvétóznak, amiben egyhangú döntés kell, hogy szülessen. Van ennek realitása, és egyáltalán Varsó mennyire tehet keresztbe itt az uniós döntéshozatalban?
Van a realitása, vagy pedig egyszerűen blöffről van szó, azt nehéz megmondani, megmondom őszintén. Nyilvánvaló, hogy azért, ha megnézzük az elmúlt egy évben, miután ezt az egész politikai feltétel, vagy jogállami feltételrendszerről szóló vita asztalra kerül, azért a magyar és lengyel részről, de az EU részéről is, azért volt egy blöffháború is az egészben. Mindenki emelte a tétet.
Tehát mindenki blöffölt, Brüsszel is, meg Varsó is?
Így van, abszolút volt. A Brüsszelről beszélünk, azért ne felejtsük azt, hogy én az EU-ról beszélek általában, hiszen például, amikor ugye az egészet kitárgyalták, akkor német elnökség volt, mikor az egész ugye csomagot kitárgyalták. És az Merkel műve volt gyakorlatilag, ő állapodott meg Orbán Viktorral, aztán utána ezt a lengyelekkel elfogadtatták valahogy. Azt a megállapodást, hogy aminek az lett a folyamánya, hogy még nem aktiválták gyakorlatilag ezt a feltételrendszert, és az Európai Bíróság elé került ennek a jogállami feltételrendszernek az ügye.
Ugye ez pont egy évvel ezelőtt volt, és ugye Magyarország meg tavasszal fordult a bírósághoz.
Így van. Tehát azért mondom, hogy ezért nagyon fontos látni azt, hogy már akkor is voltak olyan elemek, hogy vétózzunk, nem vétózzunk, stb. Ez egy konkrétan egy politikai küzdelem ott, és mindenki emeli a tétet, mindenki megpróbálja a másik gyenge pontját megtalálni ebben a játékban. Ezért aztán természetesen a retorikával próbálja néha fedezni a gondolatait. Tehát ugye néha a szavak azért vannak, hogy elkendőzzék a gondolatokat. A lengyelek esetében természetesen ez egyébként sem kizárható, éppen ezért ez a küzdelem, ami folyik, a ütések is beleférnek. És a lengyelek érezhetik úgy, ugye, hogy ha az Európai Bíróságnak az ítéleteinek a végrehajtásának megtagadása miatt Lengyelországot már most egyébként sújtják pénzügyi büntetések. Ha Lengyelország nem fizet, akkor az Európai Unió mit tud csinálni? Nem fizeti ki Lengyelországnak, azt levonják, azt az Európai Bizottság levonja azt a részt, amit lengyelek nem fizetnek be, annyival kevesebbet kap, hogy Lengyelország kohéziós forrásokból, strukturális alapokból, stb. A lengyelek erre mondják azt, hogy ha ez így lesz, akkor mi is emeljük a tétet, és meg fogunk vétózni mindent. Én úgy gondolom, azért ez nyilvánvaló, ha odáig eljutnánk, akkor egy olyan fajta válság alakulna ki, ami utoljára az Európai Unióban 2000-ben volt példa, amikor is ugye az osztrák Ausztriát próbálták akkor még 14-ek, a 14 partnerország, Ausztriát próbálta gyakorlatilag elszigetelni.
Amikor Jörg Haider vezette a Szabadságpártot, és emiatt voltak a szankciók Európa részéről.
Így van, amikor Jörg Haider-féle Szabadságpárt az osztrák kormányi koalíció tagja lett, egy tabu megdőlt ezzel, addig nem volt erre példa, de szélsőséges pártot gyakorlatilag a koalícióra, vagy a Wolfgang Schüssel akkori néppárti kancellár, őket beintegrálta a kormányba. Végsősorban kiderült, hogy nem volt akkora, ma már ez nem is esemény, nem számít eseménynek, de ez akkor olyan drámai hatást váltott ki, hogy 14 tagállam azt a döntést hozta, hogy akkor megpróbálják átnézni Ausztrián gyakorlatilag, és Ausztriát partvonalra szólítani. Nem működött, mert Ausztria fontos döntésekben nem vett részt, vagy pedig éppen vétózott. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy sorszköz.
Tehát egy szó, mint száz ezek szerint, akkor Varsó tud borsot törni Brüsszel óra alá.
A Varsó tud borsot törni, hogy így fogalmazzak, Budapest óra alá. Mert hogy az Európai Unió, Magyarország is. Vannak olyan döntések az Európai Unióban, amelyek Magyarországnak is az érdekei, és hogyha a lengyelek beállnak egy olyan vétózásra, amit esetleg olyan teljes mindent megvétóznak, akkor ez magyar érdekeket is érthet adott esetben. Nyilván figyelni fognak arra adott esetben, hogy ez ne történjék meg. Csak azért mondom, azt nem szeretem kivonni ezt az egészből a Brüsszelt, mert ez nem Brüsszel kérdése, ez az Európai Unió kérdése. Az Európai Unió meg nem Brüsszel. A Brüsszel sokkal kisebb szelete az Európai Uniónak. Ugye nem akarom elmondani újra, hogy az Európai Unió miből áll. Az Európai Unió mi vagyunk, tehát hogyha Lengyelország beáll egy ilyen fajta vétózásra, az bizony magyar érdekeket is érteni fog.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!